Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Előre bocsátom, hogy a mai téma az abszolút Zoli szakterülete, mégpedig annyira, hogy ez az a szakterület, ahol talán még Mészáros Petiéket is fölül szoktam múlni, ha nem is pont a draft előtt, mert ott már ők is nagyon beleássák magukat, de addig mindenképpen, ugyanis ma azokról a nemzetközi prospektekről beszélünk. Egyébként mondjuk lehetne egy amerikai is, aki külföldön játszik, de mondjuk úgy nem NCAA-ben játszó prospektekről beszélünk, akikre nem tudunk majd annyira fókuszálni a March Madness adásban, nyilván a 2024-es draftról van szó, és soha nem szenteltünk ennek még külön adást, de annak nagyon jó oka van, hogy ma, illetve ebben az évben külön adást szentelünk ennek a pár prospektnek, igaz Zoli?
Így van, azért ezt kikérem magamnak, főleg Peti nevében, Ádám bevallottan inkább az amerikai prospektekre szokott specializálódni, és bár ez igaz Petire is, de azért nyilvánvalóan elég széles körű tudással rendelkeznek a nemzetközi prospekteket illetően is. Én pár éve kezdtem a draft ezen részére úgy igazán ráállni az elmúlt 4-5 évben, és valóban nagyon élvezem azt a nevezzük játéknak, vagy inkább nem is játék, hanem inkább ilyen, vagy hobbi, talán ez a legjobb, hogy megpróbálni kitalálni azt, hogy ki lehet az a nemzetközi játékos. Nyilván az európaiak még egy magasabb polcot foglalnak el kicsi szívemben, de nagyon-nagyon szeretem követni a nemzetközi játékosokat is. Ez nem feltétlenül azt jelenti nyilván, hogy mondjuk felkelek egy ausztrál mérkőzésre, ugye az NBA-ben, és ugye az ausztrál, új-zélandi kosárlabdában az elmúlt fél évtizedben azért iszonyatos fejlődés indult meg, és ott nagyon sok prospektet lehetne követni, de a legnevesebb, akiket első vagy esetleg második körre várnak, az ő highlightjaikat nagyon szeretem nézni, és az U17-es, U19-es, VB-k, EB-k, utolsó érem csatározásait is általában követni szoktam. Itt is azért esetenként van akár 6-7 olyan játékos is a pályán, akivel később találkozhatunk. És hát nyilvánvalóan ebben is élen járnak a franciák, amelyeknél már megindult egy ilyen elképesztő, van ez a boom, úgy hívják ezeket az időszakokat, amikor egy nagy robbanás, és onnantól kezdve beindul egy dolog. Ugye már ez, már a Wemby előtti korosztályal nála a 2-3 éve idősebbeknél, de ez most fog igazán felerősödni, ugye itt említettem Koulibalyt, és ezen a drafton konkrétan lehet 3 francia is, vagy akár 4 francia is egyébként az első körben, valószínűleg, hogy 3 lesz.
De azt tegyük hozzá, hogy az a 3 az lehet, hogy mind top 10-es, szóval az egy elég erős.
Igen, talán. Illetve nyilván ez csak fokus fog a következő években. Tehát ha ilyen 5 éves távlatban nézünk, akkor rengeteg francia tehetség van, aki most 13-14 és 17-18 között van. Az NBA-nek fel kell kötni a gatyát, ha ezt nem vettük volna észre az elmúlt fél évtizedben, ami a nemzetközi játékosokat illeti, és nyilvánvalóan Gilbert Arenas minapi újabb felböffenését, ezt ne is idézzük, mert tudjuk, hogy nála honnan fúj a szél, és nyilvánvalóan egy nagy baromság, amit mondott.
Ja, egyébként nagyon kemény, az ő xenofóbiája ilyen állandó jelleggel fél évenként feltűnik, de nyilván nem annyira követem már éppen emiatt. Ez pont olyan, mint amikor először hallasz arról, hogy Stephen A. Smith mit mondott, akkor csak így furcsálod, hogy tényleg van mögötte valami, aztán a harmadik ilyen érintkezésed vele az, hogy oké, soha többet nem szeretném. Se elolvasni, se meghallgatni, se nem is tudni róla se. Na mindegy, szóval, ahogy így a válaszodból is kitűnt, nem kevés olyan nemzetközi prospekt lesz az idei draftnak, akár az első körében, akik nem az NCAA-ben játszanak. Egyébként van nemzetközi, aki NCAA-ben játszik, olyan is, például kanadai. Ő velük most nyilván nem foglalkozunk, mert azzal majd a March Madness adásunkban úgy is találkozhattok, de hát nem kell nagyon messzire menni a mock draftokon, hogy a francia tehetségeket megtaláljuk, mert a legtöbb mock drafton első két helyen két francia van jelen pillanatban, és hát csak, hogy ezt a nevet tanuljuk meg kimondani, Zachary Richesse sok helyen most már első, és őszinte leszek, ezt értem. Értem, hogy mi ez a buzz körülötte, értem, hogy mi ez a felhajtás, és amit tudnatok kell róla, és Zoli ennél nyilván sokkal többet el tud majd mondani, hogy egy meglehetősen magas wingről van szó, aki hát valószínűleg az NBA-ben azért négyes lesz, szerintem ezzel a magassággal, bár még jó vékony, de hát 18 éves. Őt most 6-9-nek írják, de ezt már több helyen is láttam, meg YouTube videó elemzést néztem róla, hogy az már több, hogy az már nem 6-9. A wingspanje nem brutális, de picit olyan alkata van, mint mondjuk Zaire Williamsnek, hozzá tudnám hasonlítani, csak annyira nem vékony azért, mint Zaire Williams, viszont hasonlóan atletikus, és Zaire Williamsnél sokkal erősebbnek tűnik az a kis súlya ellenére is, és nem csak erősebbnek, hanem jobb labdavezetőnek, ami azt illeti sokkal jobban dob, mint ő, de azért mégiscsak ez szerintem nem egy rossz összehasonlítás, hogy legalább fizikailag valami képünk legyen róla. Na most olvastam olyan ilyen kompot, hogy nagyobb Mike Miller, meg Danny Avdija, szóval, hogy ezek nagyon szerintem nem jó kompok. Egyrészt ennyire nem jó dobó, mint Mike Miller volt, másrészt annyira nem jó passzoló, mint Danny Avdija, szóval ezeket így nem nagyon tudom hova tenni. Az biztos, hogy én úgy látom, hogy egy ilyen nagyon atletikus wing, akinek ott vannak az eszközei, talán a playmakinget kicsit leszámítva, de ott vannak az eszközei arra, hogy egy nagyon jó big wing lehessen az NBA-ben, és nyilván ez még nem úgy hangzik, mint egy number one prospect, de pont ettől érdekes az idei draft, hogy mondjuk olyan játékosokról beszélgetünk itt a legelején is, akik az előző drafton mondjuk inkább ilyen 5., 6., 7., vagy akár 10. hely környékén jöttek volna szóba, és mint tudjuk, onnan is vannak nagyon jó játékosok, néha onnan jönnek a sztárok, úgyhogy ez nem jelent még önmagában semmit.
Richesse ugye az Aswell-be nevelkedett, és lehet mondani, hogy a 21-22-es és a 22-23-as szezonjai kicsit csalódást keltőek voltak, csalódást keltőre sikerettek, mert őt eléggé hype-olták, akkor ő 14-15 éves volt, és az U17-es VB-n, ami 2022-ben volt, ugye, előtte is elég nagy nyilvánosságot kapott az európai prospektek között. Picit, mint hogyha belassult volna a fejlődése, vagy legalábbis nem sikerült ugrásszerűen javítani a szkíjeit, és ez egyébként egy visszatérő elem lesz gyakorlatilag a teljes lottery-ben. A méreteihez képest kifejezetten top méret, ha nem is feltétlenül elit, ő egy nagyon jó labdakezelő, és szép dobó mozdulata van. Ez az a két faktor, ami azt mondatja velem, meg talán másokkal is, hogy potenciálja azért még messze nincsen megközelítve sem. Viszont az, hogy szép dobó mozdulata van, az ugye eredményességbe felnőtt kosárlabda pedig nem igazán tartkozott meg. Igazából az idei szezon az első most a Bursban, ahol jót tett neki szerintem az is, hogy őt tényleg kiegészítő szerepbe rakják be. Nyilván egy profi csapat nem minden esetben fog úgy alájátszani egy prospektnek, mint ahogy Wemby csapata tette neki, ahol tényleg gyakorlatilag azt csinált a pályán, amit akart, és ez kifejezetten jót is tett neki. Szerintem ez a típusú nevelés is jót tehet egy ilyen játékosnak, mint ami a Richesse, és hogyha azt nézzük, hogy a triplája végre tényleg már nem csak jól néz ki, hanem eredményes is ebben az évben a Bursban, akkor lehet, hogy ez egy pozitív dolog volt neki, hogy nem feltétlenül csinált meg mindent, és tényleg oda kell figyelni a védekezésre, ami korábban egyébként a mérete ellenére nem volt feltétlenül erőssége. Idén mutat most már olyan periméter védő skilleket, amik az NBA vonatkozásában pozitív elvárásokat támasztott, hogyha ezt ilyen szépen körmondattam.
Jó magyarosan, igen.
Igen.
Én még annyit tennék ezt hozzá, hogy azért kezdtem úgy, hogy értem, hogy mi ez a felhajtás, hogy én számomra is az idejének a védekezése, triplázása, az, hogy az ő atletikus képessége, gyorsasága és nem mellesleg labdavezetése sokkal jobban bele tud illeni egy profi csapatba már, mert ugye azért ezek olyan képességek, amivel mindig nagyot tudsz alkotni, amikor még 16 évesek ellen vagy. De gyakorlatilag.
Igen, és ezek a srácok tényleg nem azok, akik jók már felnőtt kosárlabdába Európába, tehát ők projektek, ezt egyértelműen ki lehet jelenteni, és az ugyanúgy igaz lesz Szárra is. Türelmesnek kell majd lenni velük, velük, és ideális esetben egy építkező csapatba mennének, ahol megkapják 2-3 évre is akár a lehetőséget. Hasonlóan ugye egy Kilian Hayeshez, aki megkapta az a jó 3 teljes szezon, de 2,5-re biztos a bizalmat, aztán ugye most elküldték nemrég. Neki, és itt most Szárra is már átmehetünk majd, mindenképp egy ilyen közeg kell, ahol 2 éven keresztül legalább megkapják a bizalmat, és lesz idejük apránként lépegetni felfelé.
Igen, Sisesének van ilyen, nem feltétlenül, tehát nyilván testre egy kicsit más, de Koulibaly utánérzése abban a tekintetből, hogy tényleg ez a bizonyos profi év, 18 évesen, ennek a második fele, meg ahogy egyre jobb, ez volt Koulibalynál is, hogy mondjuk persze, ahogy mondtad, Sisesét már korábban is nagy tehetségnek tartották, de egyébként a bordokon évközben ment föl, ahogy Koulibaly is. Csak ugye ezen a drafton egyszerűen itt lehet, hogy az első helyig megy föl. A másik pedig, ami szerintem érdekes összehasonlítás kettőjük között, az az, hogy Koulibalynak is volt kérdőjel a triplájával, aztán most ott a Washingtonban hát kevés triplát dob rá, de azt egészen tűrhetően. Szóval azt láthatjuk, hogy ha van egy ilyen fejlődés, az még nem jelenti automatikusan azt, hogy az NBA-ben ez instant 10% mínusz, mert messzebb van a tripla. Én azt gondolom, hogy ez most már jellemző is a nemzetközi prospektekre, hogy ha megtanul triplázni, akkor nem egy centire van a lába a vonaltól állandóan, és nem úgy tanul meg. Nyilván ő is pontosan tudja, hogy hova készül. Viszont akkor beszéljünk a másik 1-1 várományosról, Szárról. Aki center, itt nem úgy várunk, hogy majd nem tudom én triplákat haigál, egy mozgékony, viszont 7 láb magas centert képzeljetek el, és többen hasonlítják például picit Evan Mobleyhoz is, olyat is hallottam, de hogy egy ilyen hipermozgékony, olyan center, akinek van egy kis jumpere, meg nem teljesen elveszett a gyűrű közelében, de azért nem kell Luis Cola tanítványának gondolni, és hát amit nagyon tud valószínűleg az a gyűrűvédés lesz, és az, hogy akár a kicsik előtt is ott tud maradni, és pontosan tudjuk, hogy ez milyen értékes a mai NBA-ben. Nála az az érdekes számomra, majd Zoli, rögtön át is adom neked a szót, mert biztos, hogy megint csak többet tudsz róla mondani, de az az érdekes számomra, hogy valójában azért van itt egy plafon, úgy látom. Tehát, hogy még Rishesébe bele tudom képzelni azt, hogyha majd lelassul neki a játék, akkor ha nem is lesz első számú playmaker, de egy több lesz, mint egy 3D játékos, jól támadja majd a gyűrűt, lehet, hogy magának is ki tud alakítani helyzetet, lehet, hogy egy pár assziszt is kicsúszik, most nyilván a max-max potenciálról beszélünk. Szárnál azért azt látom, hogy tök jó minden ilyen típusú centerre rámondani, hogy Bam Adebayo, meg Evan Mobley, de azért elég nehéz Bam Adebayónak, meg Evan Mobleynak lenni, és ők azok, akik jelen pillanatban még, mert Mobley ugye már elkezdegette, de hogy ők nem dobnak triplát, és enélkül is hasznosak, és enélkül is sztárok, Adebayo mindenképpen. Tehát, hogy azért, hogy Szár mondjuk ide fel tudna érni, az egy óriási kérdés. És hogyha meg nem tud felérni, akkor meg elég kemény az a plafon, ami nála van, és én ezért őt nem biztos, hogy 1-1 elvinném, ha csak nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy ezen a drafton ez, hogy ő egy jó kezdő lehet, ez a maximum, ez a Mark Williams-i út kb., annál azért tehetségesebb, de egy Mark Williams típusú játékosról beszélünk, tehát, hogy ez tényleg a max, amit ezen a drafton elérhetek. De azért van egy pár olyan prospekt, véleményem szerint, nem is beszélünk ma mindegyikről, hiszen nem mindegyik nemzetközi, akiben azért ott van a csírája annak, tudod, hogyha valami nagyon kijön belőle, az azért ennél magasabb plafont jelentene.
Szár az a játékos, akiről én abszolút meg tudtam győzni magam, hogy neki egy kifejezetten magas plafonja van, és hozzáteszem, ebbe az is benne van természetesen, hogy ő egészen jó teljesítmény nyújt mostanában az NBA-ben, ugye az Ausztrál első ligában, és sokkal-sokkal jobbnak és érettebbnek néz ki, mint az OTE szezon alatt, ugye. Ott sem volt egyébként rossz, tehát abszolút a triplája, mint olyan teljes mértékben hiányzott, és a dobása az még most is egy ilyen félkész dolog, mindenképpen ezt ki kell jelenteni. Viszont atletikailag, főleg a méreteihez ebben így egy csomagban szerintem jobb, mint Rishesher, és ez az egyik oka, amiért szerintem nagyobb potenciál benne. A másik pedig az, hogy idén ebben a szezonban mutatott olyan face-up dolgokat, illetve gyors indítások akár fel is hozza vezetve a labdát. Tehát, hogy azért ebben a szempontból teljesen más dimenzió, mint egy Mark Williams, és te is azért mondtad, hogy tehetségesebb nála, de én lényegesen tehetségesebbnek látom Szárt például most. Amellett, hogy képes lehet arra, hogy az első pillanattól kezdve az ő mozgékonyságával és relatív minőségi, fizikai adottságaival, mert neki azért nincsen egy nagyon monster wingspanje, de mivel ennyire mozgékony és jó az emelkedése, ő azért jelenlét lesz majd a festékben szint az első pillanattól kezdve. És őszintén nekem tetszik az, hogy mutatott új dolgokat ebben az évben, a büntetőzése is fejlődött, a ketteseket is jobban dobja, a középtávolikat is jobban dobja, már-már elenged meccsenként nem sokat, de egy-két ilyen középtávolít és bizony beleáll időnként a triplába is. Nem dobja nagyon jól, de azért sokkal jobban néz ki szemre, mint tavaly, mint az overtime elit szezonban, és ilyen 30% környékén van, tehát nem, abszolút nem reménytelen. Ami pedig fontos nála, hogy védekezésben kifejezetten jól mozog, jól használja már most az adottságait, és igaz, hogy az Ausztrál ligában, de hármasokat is tud fogni jól lábbal. Természetesen ez az ultra atletikus NBA-ben sok hármas ellen nem feltétlenül lesz szerencsés.
Azért én azt gondolom, hogy neki speciál van olyan több mozgékonysága, hogyha ő megtanulja a szögeket, a védekezést, ha nem is a leggyorsabb irányítókat, de NBA-ben a hármas poszton
háromtól felfelé, igen. Igen, 3-4-5-öt fognia kell tudni, igen. Tehát konkrétan ezt ki is lehet tűzni, igen, mint hogy feladat neki, és valószínűleg az NBA scoutok is így gondolják, meg az edző is majd így fogja gondolni az NBA-ben. Ugyanaz igaz rá is, mint Rishesher, hogy olyan csapatba kellene kerülnie, ahol sokat játszhat felső posztokon. Erőcsatárként is, és centerként is kap majd szerintem játékperceket az újon CV-ben. És én benne nagyobb potenciát látok, mint Rishesherbe, és azt gondolom, hogy az első évben Livelyhoz és Koulibalyhoz hasonlóan ő impact játékos lesz a védő oldalon.
Akkor te kiválasztanád őt 1-per-1-en? Tehát nincs az a én problémád, igen, vele, hogy azért itt van egy plafon, ami jól látható, hogy ő azért sem első opció, nem lesz semmilyen csapatban, sem második?
Én kiválasztanám minden további nélkül, persze. Ezen a drafton szerintem az ő azon adottsága, amelyek nagyon jó eséllyel az NBA-ben is működni fognak, az egy értékes játékos, és én többet látok a támadó játékában, mint te egy picivel. Szerintem nem akar, tehát főleg miután mondtad, hogy ugye Bam Adebayo, és hogy de én látok benne ilyen Bam Adebayo dolgot, akár még a dobását illetően is. Ugye Bam Adebayoból egy nagyon-nagyon legit második számú opció lett. Én nem feltétlenül zárnám ki ezt, mint a tényleg az utópia potenciálja, amikor minden tökéletesen megy egy életben, és egy nap se ébredt fel rosszul 10 éven keresztül, akkor az a potenciál szerintem lehet az. De tényleg ez a nagyon-nagyon max, ahogy
hát
most látom.
Igen. Meg hogy ugye nyilván Adebayo azért valójában azért másik opció, mert így passzol, és hogy mondjuk ezt azért nem biztos, hogy bele tudjuk látni szárba. Igen. Na beszéljünk a harmadik francia prospektünkről egy kicsit, aki a nevét biztos, hogy le fogom mészárolni, de megpróbálom jól kimondani, hogyha minden igaz, akkor Szalunról van szó, ugye? Tidjan Szalun, és hát őt is várják már top 10 környékére. Na most a legviccesebb az, hogyha most nem mondja el nekem senki, hogy kit hova várnak, akkor én azt gondoltam volna, hogy őt várják legmagasabbra. Mindjárt visszatérek rá, de Zoli, először mondd el, hogy mi a reakciód erre, amit most mondtam, mert ha ilyen nyers tehetséget nézünk, akkor ez a srác, ez félelmetes.
Szalun a legképzettebb az összes francia közül, ami a roleplayer skilleket illeti, és elsősorban a triplázást. Már most egy nagyon jó dobása van, és ő a legkiegyensúlyozottabb ebbe egy profiligában, ugye. Ő is ugye az LNB Pro A ligában játszik, illetve a Bajnokok ligájában. Jó méretei vannak, relatíve jó atléta, nem különleges, de ez az ütőkártyája igazából a méret, az atletikusság és a dobáskészség.
Szerintem ő kosár IQ-ban is rendben van, Szalun.
Az igazság, hogy nehéz, hogy a profi kosárdal belőle ezeket a srácokat, mert nem kapják meg. Tényleg ritka kivételt lehettek itt, nem adják oda kezükbe a labdát. Amit mutat, mint ilyen harmadlagos, negyedleges playmaker, és mint lepattanozó, és mint védő, az nem annyira szemedgyönyörködtető. Tehát ebből a szempontból vannak hiányosságai, és ő itt nagyon nyers, és ezért vagyok kicsit szkeptikusabb bele kapcsolatba, amellett, hogy ha most holnap be kéne tenned egy NBA meccs, és simán elképzelhető, hogy ő tudna a legtöbbet segíteni egy csapatot, de az a problémám bele, hogy nála, tehát eleve ugye periméterjátékos legyél playmaker, ha nem tudsz playmaker lenni, akkor legyél jó védő, és ő se nem playmaker, se nem pedig jó védő. Hozzáteszem, ezt el lehet mondani egyébként Rishesherről is.
Igen, de... csak mondjuk Szalunnak az ilyen kátjai, meg szóval tudod, hogy nem feltétlenül akarja leütni a labdát és bevenni, zsákolni.
Igen, tehát a labdakezelési készség között, igen. És ez lehet pozitív is, meg negatív is, tehát nyilván, ha azt nézzük, hogy hogyan fejlődhet egy játékos, akkor nyilván a labdakezelés mindig oda kell venni a szempontok közé, de talán a legfontosabb szempont. Tehát ha egyetlen készséget kellene kiemelni, lehet, hogy ma már egyébként ez a dobás lenne, de ha nem a dobás, akkor a labdakezelés, mert alapvetően a labdakezelésed fogja meghatározni, hogy egyrészt odaadják-e neked a labdát. Tehát ha nem elég jó a labdakezelésed, akkor soha nem fogják odaadni a kezedbe a labdát. És itt most nem csak arra gondolok, hogy odaadják a kezedbe a labdát, mint első ball handler, hanem akár mint harmadik vagy negyedik számú ball handler. Tehát ahhoz is egy hihetetlen erős szinten kell lenni a mai NBA-ben, hogy te legyen egy negyedik opció. Tehát egy Aaron Gordonnak hihetetlen labdakezelése van posztjához.
Igen, most az a kérdés, hogy Szalunnak Adamnak mi lenne a posztja, tehát ezt abban egyetértek veled, hogy ő benne sincsen túl sok playmaking. Viszont arra mondtam a kosárikút, hogy úgy érzem, hogy elég jól érzi a társakat, úgymond. Igaz, ez kiegészítő szerepben van, de én úgy láttam az ő, mert részletesebb highlightjain, amin néztem, hogy jó helyeken van. Na most, hogy ez az NBA-ben is igaz lesz, ami egy még sokkal gyorsabb liga, ezt ugye mindig ilyen totólottó, tehát hogy ez rendben van. Picit úgy érzem, hogy ő tényleg roleplayernek készül, de abból fantasztikus lehet, és hogy mi lesz a posztja. Hát mondhatjuk, hogy periméterjátékos, de szerintem ő is négyes lesz. Tehát magassága is megvan hozzá, ő rá szerintem még jobban lehet majd izmot pakolni, mint Rissesére, és azt sem tartom kizártnak, hogy lesz a gyűrű közelében némi ilyen gyűrűvédő jellege is, és hát ugye az ilyen négyeseket nem kell mondani, hogy az elmúlt években hova emelkedtek az NBA fontossági sorrendjében, nem véletlen, hogy Aaron Gordon eszedbe jutott szerintem. Még akkor is, hogyha annyira nem lesz erős, és annyira semmiképpen nem lesz jó védő. Az, hogy ő jól dob, az egy fantasztikus kiindulás, és az, hogy emellé magas, közepesnél jobb atléta, vagy közepes, hát minimum közepes atléta, azt szerintem egy jó kiindulási alap. Szóval, hogy talán azt mondhatjuk, hogy a padló viszont nála van magasan, nem?
Ebben egyébként egyetértek, igen, tehát hogyha megnézzük az úgymond azonnal elérhető készségeit, akkor egyértelműen ott van a triplázás, tehát 37%-kal dobja idén a triplákat, 24 mérkőzésen azért ez egy eléggé nagy minta, 21 percet játszik meccsenként, ami Európában kifejezetten soknak számít. Igen, tehát ez a két dolog, ez azonnal lesz, igen. Nyilvánvalóan ő is nagy valószínűséggel egy újonc francia játékost relatív üresen fognak hagyni, és ő ezeket be tudná dobni, nagyon úgy látszik, igen, jelen pillanatban.
Igen, és elmondom, hogy miért gondolkozok így, mert ugye a legtöbb drafton, a top 10-ben úgy gondolkozunk, hogy lesz ebből majd első meg második opció, de ezen a drafton lehet, hogy úgy kell gondolkoznunk, hogy lesz ebből egy nagyon jó kezdőjátékos, és ugye ott meg egy, igen, picit már más szempontok érvényesülnek, és például sokkal jobban érvényesül az, hogy rögtön az elejétől pályán tud lenni, mert külön kiemelted ugye Rissesénél is, és említetted Szárnál is, hogy szükség lesz türelemre. Miközben ugye Szalunnál meg azt is el tudom képzelni, hogy egy jó csapat, hogyha megszerzi.
Hát és ráadásul Szalun ugye van, ahol lotteribe írják, van, ahol meg igazából 20-on kívülre. Tehát nála, igen, ténylegesen benne van a pakliba az, hogy ő nem lottari csapatba megy majd.
Igen, én láttam ugye 10-ben is őt már.
Igen, én is láttam, de én láttam 25. helyen is, tehát elég nagy a szórás.
Így van, ott még nagy a szórás. Na, csak azt mondom, hogy ő egy jó csapatban is lehet már bevethető játékos.
Akár,
és az
igen.
Nagyon nagy fejlődési lehetőség ez az NBA-ben összességében. Jó, beszéljünk egy kicsit Topicsról akkor, mert most elkezdünk az első olyan prospektünkhöz, aki szerintem egyértelmű olyan túl van hype-olva, pedig mondanom sem kell, hogy mennyire kedvelem az okos európai irányító típusú játékosokat. Ők mindig látványosan jól passzolnak, és ez Topicsnál is igaz. 6-6-nak írják a magasságát, de ilyen, ugye ez a Doncic Light-nak szokták mondani, és pont ebből az analógiából szeretnék kiindulni. Tehát ő tényleg egy Doncic Light, picit kisebb, súlyban is, erőben is, magasságban is egy kicsit Doncic alatt. Jól passzol, de kevésbé jól passzol. Tud magának helyzetet teremteni, de jóval kevésbé, mint Doncic. És pont ez a bajom, hogy az, hogy Doncic szupersztár, az annak köszönhető, mert ennek a játékos típusnak a skilljei egy idő után már alkalmasak arra, hogy átvegyék az uralmat csapatok fölött. De hogyha ezt a szintet nem éred fel, és ezt nem éred el, akkor viszont kicsit Josh Giddy helyzetbe leszel, hogy tudsz ilyen skillekkel kiegészítő játékos lenni. És szerintem Topicsnak abszolút ez a Josh Giddy a jobb komp, hogy úgy fogalmazzak, még akkor is, hogyha nála azért egy dinamikusabb pick and roll játékos, de ugye Giddy is bármikor elindít egy pick and roll, tehát neki ez nem gond. Ugyanakkor már azt látjuk, hogy az OKC kénytelen kelletlen ilyen dunker spotokban használja, meg úgy használja, hogy tényleg menjen be, akár pattanozzon, és még onnan ossza ki a labdát, onnan használja ki a passzolási tehetségét, és hogyha ez nem megy, akkor tényleg az van, hogy marad kint a tripla vonalon kívül Giddy, most már egész türetően megtanul dobni, és akkor azt el fogja dobálni, de nem dobja el ez összeset, meg pontosan tudjuk, hogy a playoffban le fognak szépen róla segíteni, és amit most nem emlékszem pontosan, de egy rangadón, ugye Giddyvel előfordult az, hogy a második félidőben nem ő kezdett, hanem Isaiah Joe, meg is nyerte a meccset az OKC. Ez szerintem egy nagy jel volt a playoffra, hogy valószínűleg az Giddyvel a playoffban is előfordulhat, és azért beszélek róla ennyit, mert szerintem Topics inkább ez, mint Doncic.
Nyilván az első és legfontosabb dolog az, hogy ki kell emelni, hogy Doncic sokkal magasabb szinten játszott ebben az életkorban, tehát ez nagyon fontos, és már már ez önmagában rávilágít arra, igen, hogy Topics nem a következő Doncsics, vagy legalábbis, vagy pedig, ha, és ne beszéljünk arról, hogy ha valaha eléri, nem fogja, de ha valaha akár All-Star-rá válna az NBA-ben, ahhoz egy nagyon durva fejlődés. Mondjuk az All-Star szinthez ez relatív, de ahhoz, hogy mondjuk ilyen All-Star-nál több legyen, és ilyen félig meddig sztár, ahhoz brutális fejlődés kéne. Hogyha abból indulunk ki, nyilván, hogy Luka mennyire jó volt ebben az életkorban, és hozzá kell tenni, nem mindenki ilyen. Tehát Topicsnak is a felnőtt kosárlabda, hogyha a Zvezdáról beszélünk, ugye átment a Zvezdába, kölcsön adta őt a Zvezda a szezon elejére gyakorlatilag. Amikor kiderült az, hogy ő nagyon jó a Megabasketben, ugye? Maradt volna egyébként a szezon végén Megabasketben, de visszahívták ugye decemberben, mert tényleg annyira jó volt a Megában. Mint playmaker, szerintem rohadtul NBA-red. Itt a labdakezelés, a méret és a passzkészség kombinációjára gondolok. Szerintem ezzel azonnal egy csereirányító szerepet bőven el tudna vinni akármelyik csapatban.
Igen, igen.
És jó lenne ezzel. Viszont a probléma Topiccsal az, hogy iszonyatosan streaky shooter eddig. És nem nagyon érted, hogy miért, de olyanokat tud csinálni, hogy ő egyébként egy olyan U18-as EB-n, amit szétdominál és döntőig vezeti a csapatát, ő ott 2/21-et dob az egész tornán triplából például. És nem nagyon érted, hogy miért, mert a dobása szemre nagyon szép, és ugyanezt látod idén is a bajnokságban, hogy eldobja, és azt várnád, hogy beesik, de soha nem esik be kb. A labda. Tehát ő százalékosan borzasztó triplázó, szóval talán azért nem aggódom nála se, mint ahogy Wembynél se aggódtam annyira a triplán, és most már nyilván Wemby minden kérdőjelre kb. Azt mondta, hogy neztek itt egy felkiáltójel, vagy inkább egy kérdőjel helyett három felkiáltójelet visszaküldött a csávó, hogy tehát most már úgy dob körülbelül az új évben, tehát most már ez egy több mint két hónapos minta, mint Kevin Durant, könyörgöm. Tehát nyilván ő egy különleges eset, akit nem is biztos, hogy fel kéne hozni, de hogy szemre az ő dobás is nagyon szép volt a francia bajnokságban, csak 24-5%-kal triplázott, és én abba bízom, hogy ez lesz Topicsnál is, mert hiába rohadt jó playmaker, és ő legit 198 centi cipőben, vagy 197, tehát ugye cipő nélkül mérték 6 láb 5-nek, mert ugye Európában cipő nélkül mérnek, neki jó méretei vannak, nem annyira jó, mint Doncsicsnak, de irányítónak bőven magas irányító is.
Igen, talán a dobás nélküli lamelóból, vagy a tripla nélküli lamelóból egy sokkal jobb komp már alapból neki, nem?
Nem rossz egyébként, igen, nem rossz, mert ugye lameló se egy túl jó védő az NBA-be eddig. Topicstól én abból a szempontból nem félek, hogy ő nagyon nagy baszt lesz, hogy tényleg a mérete, ez a craftiness, tehát annyira dörzsölt labdakezelő és labdavezető, hogy ez a mai modern NBA-ben, ahol annyi helyed van basszus, sokkal több helyed van, mint Európában, ő ebből azonnal fog tudni bizniszt csinálni. Tehát neki nem kell megtanulni már labdát vezetni, kb. Minden tud a labdavezetésről 18 évesen, amit lehet tudni. Nála az fogja meghatározni azt, hogy ő lehet-e olyan jó, mint mondjuk néhány kezdő irányító, és akkor most legyen visszafogott az érvelés, hogy mennyire tudja bedobni a triplát, és nagyon jó, hogy mondtad a Gidi hasonlatot, mert Gidinél pont ezt látjuk, hogy Gidinek a legnagyobb visszatartó tényezője az, hogy nem tudja egyszerűen bedobni a triplát, és nem veszi senki komolyan, mint triplázó. Onnantól kezdve, hogy Topicsot meg kell támadni az NBA-be, teljesen más minden, mert akkor tudja használni ezt az iszonyatosan jó labdakezelését és játékszervezését. Tehát úgymond minden az első lépésnél indul, és ha így gondolkozunk a játék dimenzióin a pályán, akkor konkrétan minden onnan indul, hogy a tripla vonalon kívül milyen reakciót kap az ellenfelétől. Úgyhogy nála ezt kell figyelni tényleg, hogy mit csinál majd a tripla vonalon túlról. Nagyon, nagyon kíváncsi leszek.
Te sem választanád őt 1/1-nek
Nem, abszolút nem. Én nagyon bizakodó vagyok, de a büntetőzése az elit gyakorlatilag, hogyha a teljes szezonokból indulunk ki. Ez mondatja azt felem, hogy neki lesz egy nagyon jó triplája előbb-utóbb.
Hát, az, hogy nagyon jó.
Szerintem lehet. Hát úgy értem, hogy nagyon jó, tehát ilyen, szerintem ilyen Doncsics szintű triplája lehet majd ilyen hát, 36-7%. Nyilván igen, nem 12 kísérlettel.
Ezt akartam mondani meg, hogy azok milyen kísérletek, tehát Doncsics valójában igen. Majd hogy nem elit triplázó. Azért, mert...
Most már erre szezonra igen, jogos. Tehát igen, a Doncsics, idei Doncsicsot új játékosként kell kezelnünk, hogyha triplázás van szó, jogos. Akkor inkább úgy mondanám, hogy a tavalyi és a tavaly előtti, az előtti szintet szerintem elérheti Topics triplázásba.
Az sokat segítene, az biztos, igen.
Abszolút, igen.
Jó, akkor viszont én azt gondolom, hogy itt most ők voltak a top prospektjeink, akik nem játszanak jelenleg az NCAA-ben, de azért még Buzeliszt vegyük ide, mert ő meg a G League Ignite-ban játszik, és ugye vele se foglalkozunk majd éppen ezért túlzottan a March Madness adásban. És hát ugye Buzelisztnél az a nagyon érdekes szerintem, hogy amilyen utat ő bejárt, hogy még volt olyan, hogy a 2024-es draftot nem tartották gyengének egy 3 éve, mert hogy ott van ez a srác. Ami vicces, tehát hogy óriási, nagyon be volt harangozva, és Az, hogy ő neki mi lesz az NBA-ben a posztja, azt például jelen pillanatban én fel nem tudom fogni, mert egyáltalán ki ezt tudnád hasonlítani Kuzminskászhoz, vagy nem is tudom, olyan játékosnak tűnik nekem, aki egészen biztosan sztárkarriert futna be Európában, de nem vagyok egészen biztos abban, hogy ez az NBA-ben is megtörténhet vele.
Ahogy mondtad, Buzelis egy hihetetlenül hype-olt prospect volt 3-4, talán 5 éve is már, és ennek meg volt minden oka. Alapvetően Amerikában kezdett el úgy igazán, ugye középiskolai szinten kitűnni, és ami azonnal feltűnt mindenkinek, hogy milyen hihetetlen jó labdakezelő ez a mérethez, és milyen jól néz ki a dobása, és őt automatikusan kicsit ilyen, tényleg ilyen, mint talán Chet Holmgrenről gondolták pár éve. Csak utána nyilván Chet még tovább nőtt, és azóta bebizonyította, hogy gyakorlatilag NBA szinten is egy gyilkos azonnal első évtől kezdve. Buzelis megállt a fejlődésben, például nála is abszolút jellemző volt az, hogy szemre nagyon jól kinéző dobó mozdulat nem hozott messze olyan eredményt, mint például az említett Holmgrennél, és az egyébként hype-olt labdakezelése is beragadt egy picit, az igazság. És ami most biztató, hogy ugye Ron Holland kiesésével, akiről beszélgetünk majd a draftadásban, ugye ő a csapattársa, aki most kidőlt a szezonra. Buzelis egyébként kifejezetten jól kezdett a játszani, most volt nemrég 2 darab 20 pontos meccs az Ignite-ban, és a legeslegnagyobb kérdője vele kapcsolatban, mert mindenki látja, hogy rohadtul tehetséges, az a passzivitása volt, és az, hogy ő bele törődött úgymond meccsekbe, és nem igazán volt agresszív a pálya egyik oldalán se, és ez talán az egyik olyan hiányosság, amire nagyon ugranak a scoutok, és amit nagyon utálnak, az, hogy nem látják benned azt a játékost, aki tényleg agresszív a pálya mindkét oldalán, és ugye vannak erre közhelyek, hogy ez itt faktor, meg ez a gyilkos, meg a kutya legyen benned, na a Buzelisnél nem nagyon látjuk ennek nyomát, hogy ő benne ott lenne ez a kutya is.
Igen, vagy ha igen, akkor ő az agár.
Igen, és ez nagyon nagy probléma nyilván. Tehát látjuk, van egy olyan játékos, mint Ayton, aki tényleg, ha Kevin Garnett agyát beletennéd a csávóba egy szívét, akkor gyakorlatilag instant szupersztár lenne, hogy ezt nehéz tanulni. Tehát ha nem ilyen vagy, aki kicsikorától kezdve meg akarja gyilkolni az ellenfelét a pályán, és azért az NBA játékosok nagy része egyébként ilyen mentalitású, azok is, akik a kispadon ülnek, valószínűleg középiskolába átharapták az ellenfél torkát, és most is, ha pályára küldöd őket, valószínűleg ezt elhiszik magukról, szokták mondani, hogy minden NBA játékos azt gondolja magáról, hogy ő a legjobb. A Buzelisből ez hiányzik. Ezt nehéz lenne megmagyarázni bármilyen szinten úgy, mint pozitívum. Tehát erre nem lehet azt rásütni, hogy ő csapatember, vagy mit tudom én, vagy hogy nem önző, mert nyilván persze ez azzal is jár, hogy nem önző, de nem ezt akarnád látni egy Ignite-ba főleg. Tehát...
Igen, és még a másik kérdésem az, hogy szerinted mi lesz az NBA-ben a posztja? Ez 3-as,
3-as 4-es el tud játszani, ő elég mozgékony az, hogy védekezzen 3-asokon, igen. 3-as 4-es, abszolút.
Azt szerintem a legpozitívabb kifutás ez a Kuzminskász kifutás nála. Persze ezt úgy mondom, hogy szerintem Kuzminskásznak jelenleg is bőven helye lenne az NBA-ben, tehát ő volt az egyik olyan hazamenő prospekt, aki amikor pályára került, akkor egészen jó volt, csak nem kért ebből, hogy nem kap lehetőséget. Tehát én őt egy nagyon jó játékosnak tartom, simán top 150 játékosnak tartom egyébként a világon, vagy az NBA-ben is az lenne, hogyha kapna lehetőséget. Most a hozzá kicsit hasonló Fontecchio például most megkapja a lehetőséget, majd meglátjuk, mi lesz belőle, de pont ugyanilyen életkorban jött át például a kokáért Bojan Bogdanovics is, megkapta a lehetőséget, és egy jó NBA játékos lett. Tehát, hogy nagyjából erre a vonalra teszem én Buzelis, talán egy kicsit több ösztönös zsenie van ezeknél a játékosoknál, de azért nem akarom azt mondani, hogy ő itt passzmester lesz, vagy ilyenek, mert azért ez nem igaz.
Igen, ez így szerintem teljes mértékben pontos, amit leírtál.
Akkor viszont nézzünk még prospekteket, most már tényleg csak említés szintjén, vagy egy-két szót mondjunk róluk, mert így nagyjából akik igazából a külföldön játszók, vagy hát nem Egyesült Államokban játszók közül elmehetnek akár a lotterybe, azt szerintem kivégeztük. Nyilván van még például Missy, aki egy kameruni játékos, és őt már láttam abszolút a lotterybe, de ő egyébként a Bayloron játszik.
Két kameruni center is van, igen, gyakorlatilag, akik kiválasztottak az első körbe.
Jó, akkor talán, hát most ez nagy, tehát én most messziről fogok indítani, de akkor a másik kamerui center, te megtaláltad, hogy kell kimondani a nevét. Szóval Úrik szerintem Komcse.
Az Úrik az egy szép kameruni név.
Eredeti kameruni név, így van.
Kameruni keresztnév,
igen. És a Komcse, az meg
elhiszi. Komcse szerintem jó, tehát én így jó, ejteném, igen.
Jó, beszéljünk egy picit róla, mert ez a csávó az afrikai NBA akadémián játszik.
Ami szintén meg kell említenünk, hogy nagyon beleerősített az elmúlt években, és elite prospekteket is várhatunk egészen 28-29-ig. Még nyilván nem fogunk beszélni a 13-14 éves gyerekekről, de iszonyatos tehetségek vannak ott. Tehát idő kérdése, hogy jönni fog a következő Hakim vagy Embiid abból a térségből.
Tényleg így van.
Nagyon sok pénzt beleraknak.
És most már Kamcsa ennek az előfutára lehet, de nem tartom nem tartom valószínűnek azt, hogy, és Siakam se lesz belőle, ez gyorsan tegyük hozzá, nem tartom valószínűleg azt, hogy őt még magasan választanák, és erre nyilván az az ok, hogy ez a csávó egy olyan négyes ötös, aki félmetes fizikai adottságokkal, hihetetlen ütemérzékkel, döbbenetesen jó blokkol például, van némi dobása, de azért azt látjuk, hogy egyelőre nagyjából ennyiből áll. Ami tök jó, ezek jó skillek, de azért az, hogy ő az NBA-ben hogy tudna érvényesülni, mint majdani kezdőjátékos, azt csak Masai Ujiri tudja beleálmodni. Én nekem meggyőződésem, hogy a Raptors, tök jó, ezt hagyjuk is benne. Szóval a Raptorsnak az egyik pikje az ő lesz.
Olyan érdekes ezt tudod, amikor van egy ilyen csávó, és akkor összehasonlítod egy Kyle Filipowskival, aki ugye most a Duke-nak a lengyel nevű, de ugye amerikai centere, hogy a csávó hihetetlenül képzett, bedobja a triplát, rohadt jó playmaker, jó lepattanozott, de mégis egy ilyen gyenge drafton is nem fogod feltétlenül magasan elvinni, és vannak olyanok egyébként online, akik azt mondják, hogy hát Filipowski egy Duke-ban dominál statisztikailag, és rohadt jó statokat hoz, miért ő az 1-1-es? Tehát annyira egyértelmű, hogy jó lesz, és vannak, akik így gondolják, de nyilván nehéz őt vizionálni a védő oldalon, és akkor vannak ezek...
Tegyük fel ezt a kérdést, ha Jonas Valanciunasnak jó trip, mármint, hogy nem csak ez a triplája lenne, ami időnként beesik, meg nagy ritkán rádobja, meg olyan lassan dobja el, hogy addig ezért megszárad a festék, szóval, hogyha lenne egy jó, dinamikus triplája Valanciunasnak, akkor attól ő egy playoff csapatnak a kezdőcentere lehetne? Mert nem ez vele a baj. Hát Valanciunas rohadt jó posztap játékos, és tök jól meg lehet játszani. Jó lepattanózó, tehát, hogy nem kell neki a tripla úgy igazán. Nem ez a baj vele.
Így van, nagyon igazad van, és igen, ezzel ugye el is mondtuk, hogy mi a probléma alapvetően, tehát a modern NBA-ben vagy tudsz triplázni, és akkor centerként pályán lehetsz, vagy ha nem tudsz triplázni, akkor legyél jó védő. És ha tudsz triplázni, de a védő oldalon körbefutnak négyszer, és nem is vagy feltétlenül olyan nagyon extra dobás blokkoló, akkor nem feltétlenül lehet keresni valódi, igen. És ez Filipowskira mindig az, bár ide egyébként nem játszik rosszul védekezésbe ahhoz képest, hogy statikus.
Komcsére térjünk vissza viszont.
Térjünk vissza, így van.
Akibe te belelátod-e esetleg azt, hogy ez a nyers potenciál, ez majd még megtanul vagy dobni, vagy nem tudom én, egy jó rollman lesz, mert egyelőre azért ez sem tűnik úgy. Tehát, hogy az, hogy valaki atletikus és jó blokkol, nem automatikusan lesz tőle jó rollman, és erre azért tudunk példákat az NBA-ből. Tehát, hogy hiába atletikus, azért ezt az egész játékot, mire ő neki ez lelassul, meg megérti, nem tudom, hogy van-e NBA csapatnak ennyi ideje.
Biztos, hogy lesz, aki őt kiválasztja az első körben, mivel hogy annyira mozgékony és 7-3-as wingspan, tehát nem lehet megkérdőjelezni sem azt, hogy védekezésben nagyon nagy upside van a csávóban is. Ugye ezt a Nike Hoop Summiton megmutatta, mert ott játszott be gyakorlatilag magát az első körbe, legalábbis a draftra, és szerintem az első körbe is, és ugye amikor az NBA Academy átjött ugye a G League Showcase hétre, ott is gyakorlatilag leesett az emberek álla, hogy milyen kombinációját tudja megmutatni az NBA kontextusú védekezésben. Tehát az, hogy neki megvan a méret, megvan az elite wingspan, és nagyon jó érzékes van a dobásblokkoláshoz. És akkor ehhez ő egyébként még edzés környezetben főleg, de áradoztak róla a G League Showcase-nél, hogy neki tényleg lehet dobása. Tehát, hogy kifejezetten jól
az
nézett ki, hogy
ez igaz,
nyilván limitált minta, de tök más volt a kontextus, mint egy Nagy-nál, aki hát ezt nem tudta megmutatni, hogy edzés környezetben sem. És passzkészséget is mutatott Komcse, szóval ezért is biztos vagyok abban, hogy független attól, hogy ő tök egyértelműen több éves projekt, és őt majd nevelgetni kell, biztos vagyok benne, hogy valaki el fogja vinni őt az első körben.
Minél többet beszélsz róla, annál biztosabb vagyok benne, hogy a Raptors.
Úgyhogy... lehet, igen, tipikus Raptors pick lenne, és tipikus Masai pick, igen.
Teljesen, hát ugye ugyanez volt Kolokóval is, csak neki ez a betegsége, ez meggátolta abban, hogy itt kosarazzon, remélem, hogy szer majd valahova visszatér egyébként. Jó, én még egyetlen egy prospekt nevét szeretném megemlíteni, vagy vele készültem kb. Ez pedig Bobby Klintman, ki lehet, hogy Klintman, mert ugye svéd, tehát hogy egyáltalán nem Clint Mann-nek kéne ejteni, de biztos vagyok benne, az összes NBA kommentátor angolul fogja ejteni a nevét, és szintén Ausztráliában készül. Hát ugye róla azt érdemes tudni, hogy egy nagyon-nagyon mobilis játékos, pedig 6-10-es magassága van, és éppen ezért őt inkább 3-as-4-esnek várják ilyen magassággal is, mint 4-esnek, de hogy egy nagyon jól mozgó játékos, nem szuperatléta, de erre nincsen szükség ilyen magasság mellett egyébként. Feltétlenül, főleg, hogyha ilyen jól mozogsz, és hát nekem jól dob, és jól passzol, na, ő tényleg hasonlít Danny Avdiára szerintem.
Igen, nem rossz komp egyébként, főleg ha azt nézzük, hogy én is amikor csak lehet próbálok olyat, hogy bár ő svéd, ugye, de nem ekte svéd, tehát hogy a feka és fejeset összehasonlítani, szerintem tök jó, hogy ha hasonlóak, akkor miért ne lehetnének hasonlóak, basszus. És Avdia neki tényleg nem rossz ilyen összehasonlítás, én is azt gondolom. Ugye annyit kell róla tudni, hogy Ausztráliában játszik ő is, tehát ma említettem többször is, hogy az a régió is milyen hihetetlenül fejlődik, tehát ilyen legit első körös prospektek már annyira gyakran játszanak tényleg Ausztráliába.
Nekem egy nagyon pici összeesküvés elméletem is van, hogy az NBA ezt az egész ausztrál kapcsolatot is úgy vette fel, hogy ez egy kicsit ilyen farmliga kezd lenni, és lehet, szerintem igen. Ez ebbe van igen. Szándék, nem csak az ausztrál új-zélandi részről, hanem lehet, hogy az NBA részről is.
Hát igen, ami ugye a meghívókat illeti, azok jönnek az a pre-seasonre folyamatosan már, és...
Így van.
Igen, igen. Annyit kell egyébként tudni Bobby Clintmerről, hogy ő megpróbált egy amerikai szezont a Wake Forestben. Ott amellett gyenge teljesítményt is nyújtott, nem is igazán használták, tehát keretben volt, de látta egy év után, hogy nem ez lesz a megfelelő útnak, és ő szeretne játszani, és ha lehet, akkor már nyilván profi csapatnál. Kombó csatár ennek minden pozitívumával és negatívumával. Nem nagyon van kiforrott pozíciója, nem nagyon vannak kiforrott skilljei.
Ja, figyelj, Zoli, nagy... bocs, védekezésben te sem féltenéd, igaz?
Nem, védekezésben szerintem jól lehet, igen.
Rendben lehet, és ezért mondom, hogy igazából tök mindegy, hogy 3-as vagy 4-es. Tehát, hogy big wing lesz. Egy védekező big wing lesz gyakorlatilag, aki valamennyire tud passzolni, valamennyire tud dobni.
Igen, és védekezésben is, hogyha 3-as 4-esekre rakod rá, szerintem rendben lesz, igen. Amikor egyébként nagy ritkán a kezébe adják a labdát, nem ügyetlen abszolút, tehát egy picit tud szervezni is. Nyilvánvalóan nem egy olyan készsége lesz, ami az NBA-ben olyan túl sokra predesztinálja őt, vagy legalábbis ugye biztosan nem predesztinálja sokra, de hogy így az ilyen várható teljesítmény terén sem látok benne olyan nagyon sok mindent. Ezen túl, hogy jó kiegészítő ember potenciál az ott lehet benne. Ő is nagyon nagy szórásban van, tehát láttam én már gyakorlatilag első körön kívül is, tehát második körben, de láttam ilyen 20. hely környéken is, szóval van menne upside igazából, és nem rossz, nem néz ki rossz a dobása, de ezzel a mérettel tipikusan modern NBA játékos és modern NBA wing, igaz, hogy a egyértelműen a kiegészítő ember kategóriában.
Én velük készültem, van-e még bárki, akit te megemlítenél?
Igen, én megmondom, egyre inkább bere szerelmesedek, és majd róla beszélünk ugye az NC adásban, az ausztrál, még egy ausztrál vonal, Johnny Furpy-e. Furpy hihetetlenül érdekes játékos. Így első blikre nem gondolnád azt, hogy magas potenciál van benne, de szerintem mégis hatalmas potenciál van benne, és majd erről szeretnék beszélgetni az NC adás közben. Nagyon-nagyon érdekes játékos. Ritka tényleg, hogy ilyen méretekkel valaki fehér fiúként ennyire jó, instant elit roleplayer legyen. Tehát, hogy annyira jó roleplayer, annyira jó kiegészítő ember, annyira jól védekezik, és annyira jól dobja a triplát, és annyira elit módon fejez be a gyűrű közelében, hogy független attól, hogy ebben a szerepben van, én nagyon-nagyon sokat kinézek most jelen pillanatban belőle. Egy ilyen szuperverziós Christian Brown-t látok benne, ami ezen a drafton egyébként engem elgondolkodtatna, hogy hol visszam el, és majd kíváncsi leszek a srácok véleményére, hogy ők meddig mennének fel vele a draft boardon.
Akit meg akkor talán én így még az adás végén, csak hogy hangozzon a neve, AJ Johnsonról nem nagyon fogunk beszélni az NCAA adásban, ugyanis hát ő is az NBA-ben van, ő amerikai, de ettől függetlenül ugye nemzetközi ligában játszik, és már úgy volt, hogy megy a Texasba, aztán mégis inkább elment, tehát a másik utat választott. Most a második kör elejére a körül várják, én azt gondolom, hogy ő benne például van némi olyan potenciál, még a drafton is feljebb emelkedhet, meg hogy ő még ilyen meglepetést okozhat. Ő tipikusan az az irányító lehet, akit kiválasztanak az első kör végén, második elején, de aztán hirtelen kiderül, hogy ez a játékos ez egészen NBA kész. Hát emlékszünk Andrew Nemhardtra például. Szóval, hogy bár nem feltétlenül Nemhardt típusú játékos, csak hogy a neve hangozzon el. Neked még bárki nem NCAA-be játszik, és fontosnak gondolod, hogy elhangozzon a neve esetleg?
Ugye Missy említetted már, hogy egyébként is NCAA-be játszik. Hát NCAA játékos, akiről, de majd róla is akkor beszélünk az adásban, hogy a Tristan da Silva még, aki ugye német-brazil, de ő róla is akkor beszélünk majd Furphy-vel egyetemben, meg Missy-ről is egy kicsit esetleg akár az NCAA adás alatt.
Oké, okay, akkor a végére értünk a mai adásunknak. Kedves hallgatók, tudom, hogy ezek olyan nevek, akik legtöbbeteknek most hangzott el először. Én remélem, hogy azért a képzelet szárnyán így el tudtatok képzelni egy játékost, hogyha érdekelt titeket, már pedig tudom, hogy sokatokat érdekel, különösen a csapatotok draftja előtt elkezdtek kutatgatni, akkor emlékezzetek erre az adásra, megnézzetek egy kicsit utánuk, mert összességében, ha csak ezeket a nemzetközi prospekteket is megnézzük, ez a draft lehet, hogy nem lesz tele sztárokkal, de sok olyan játékos van, aki nagyon jó roleplayer lehet, és egy csomó olyan csapat van, akinek szerintem ilyenre szüksége van, tehát, hogy attól még, hogy mondjuk csak egy-két All-Star lesz erről a draftról, mert minden draftról valahogy azért egy-kettő kiesik, attól még az elképzelhető, hogy mélységben nem lesz olyan rossz ez a draft. Egyébként azért teszem, a draft szakértők szerint mélységben is rossz lesz, és minél többet tanulmányozom a leendő fiatalokat, annál kevésbé értek ezzel egyet. Csak az a baj, hogy a draft értők sokkal jobban értenek ehhez, mint én, úgyhogy ezt azért nyilván fenntartásokkal kezeljétek, de azért szeretném, ha igazam lenne.
Szerintem az izgalmas ezen a drafton tényleg, hogy amikor ennyire egyöntetően rossznak tartanak egy draftot, akkor azért ez normálnál sokkal izgalmasabb játék, hogy megpróbálni megtippelni, hogy ki lesz nagyon jó. És majd ezért is várom a közös March Madness adást, mert ott erre is egy picit kitérhetünk, és biztos vagyok benne, hogy lesz olyan sleeper pikje Petinek is és Ádámnak is, akiről nyilván senki nem gondolna, hogy sztár lehet, mert hogy senki nem írt le ilyet, hogy gyakorlatilag bárki sztár lehet ebből a draftból, vagy maximum nagyon finoman és visszafogottan, és így bebiztosítva magát. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ők kit mondanak, meg azt is átbeszéltjük majd, hogy mi kit mondunk.
Nagyon szépen köszönöm akkor, Zoli, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, jövünk egy overreaction-nel a hét második felében, és aztán a következő hetekben lesznek overreaction-ök, hetente minimum egy, meg March Madness adás, és hamarosan majd megpróbáljuk összehozni Tőrös Balázzsal is a szokásos Contender, Dark Horse Contender adásunkat, úgyhogy ez a márciusi program várhatóan, tartsatok velünk ebben a hónapban is a legjobbakat. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.